leaden an der Hitzos des Gesieben. Schemite minden Schatten, schemite minden Schatten. Hogy volt édem, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, amint hittel idem, ám de hittos büszke szívem. Semmite minden csak én, semmite minden csak én. Pihentem vérben áldott fák tövén. Láttam nagy szerű szerelmet, büszke szívem, lássan enged. Van mit te, de van mit én, van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát, mint forróban érezén. Én kisebb levétben nőttél, és szívemben forró vágytél. Te kevesztet én, te kevesztet én. De a hegyek magasra, tenger dugó árja még, ám de még nagyobb szerelmet, hűre teljes őkedemet, minden csak te, semmit én, minden csak te, semmit én.
Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Olyan jó Úr Jézus, hogy te pontosan tudod, hogy mi van bennünk. Milyen zaj van a lelkünkben, milyen tereket hordozunk. Mi volt ezen a héten, ami talán a mai estén is nyomaszt. Pontosan tudod a bennünk úgy rezgő gondolatokat, amitől nem tudunk szabadulni. Hogy mik azok, amik tudnak kínozni, gyötörni. És szeretnénk most mindezeket letenni te eléd. Jó megállni, Urunk, ezen a hétvégén, ezen az estén, te előtted. Jó neked adni mindent, a terheket, bennünket nyomasztó dolgokat. És szeretnénk ma kérni, hogy teremts bennünk csendet, figyelmet. Tengítsd meg a szívünket, hiszen ezt ember nem tudja. Nincs lelkész, aki az ige hallgatók szívét meg tudná nyitni, de neked egyedül van hatalmat, hogy a szívet megnyitj. Lelkeddel oda bemenj. És végezd azt az áldott munkát, amit egyedül a kegyelem tud bennünk elvégezni. Szeretnénk, Urunk, kérni, hogy ez az este hadd legyen ilyen áldássá. Hadd legyen áldott ez az óra, és mindaz az ige, minden gondolat, amit nekünk szántál, hadd érjen szívig, hadd hatoljon el a szívünk legmélyebb bugyráig, szólítson meg, ítéljen meg, de oldozzon is fel, mentsen is meg. Vágyjuk így hallani, hallgatni igédet, hogy ez bennünket mentsen meg, vonjon oda te hozzád, és cselekedd meg bennünk, velünk a te örökké való terveidet. Áldott légy, hogy nagyon szeretsz. Ezt megbizonyítottad Jézus Krisztusban. Áldott légy, hogy itt vagy közöttünk. Hogy van velünk terved, gondolatod. Hiányzunk neked. És köszönjük azt is, hogy te már készültél erre a mai találkozásra. Ne haragudj, hogyha mi nem készültünk lélekben. Csak jöttünk rutinosan, mint olyan sokszor már a templomba. Ajándékozz meg minket ma önmagaddal. Amen. Kedves testvérek, egy picit rendhagyó ige hirdetést szeretnék közöttetek tartani. Ezt a feladatot kaptam Katitól, hogy hitmélyítő alkalom legyen. De evangelizálni már voltam egyébként korábban a gyülekezetben. De kétfajta iránya lehet egy ige hirdetésnek. Az egyik az evangelizálás. Azt hívjuk evangelizáción, amikor kifejezetten hitre juttatás a cél. Amikor olyanokat szólítunk meg, akik lehet, hogy hallottak Jézusról, lehet, hogy nem hallottak Jézusról, a lényeg az, hogy az életük még nem lett istené. Hiszen kétfajta ember van, vagy valaki már Jézus Krisztushoz visszatalált, a bűn esetben elvesztett kapcsolat helyreállt vele, őket hívja a Biblia hívő embereknek, és van a másik eset, amikor még ez nem következett be. És az evangelizálásnak az a célja, hogy az illető kapcsolatba kerüljön Jézussal, az elveszített kapcsolat helyreálljon, és az illető és Isten között újra egy élő közösség legyen. Van a másik célja az ige hirdetésnek, ez a hitmélyítés. Itt elsősorban azokat szoktuk megszólítani, akik már Jézusé lettek. Akik átmentek a megtérésen, átadták a szívüket, van újjászületett életük, élő hittel járják a földi élet vándorútját, és őnek itt viszont arra van szükségük, hogy ebben a közösségben, ami már elindult, még jobban megerősödjenek. Az életük megtisztuljon, és a Krisztussal való közösségben egy olyan mély, erős kapcsolat legyen, amely elpusztíthatatlan. A Hósás könyvében van egy nagyon döbbenetes hasonlat, amikor az a jellemzés jelenik meg a hívemberről, hogy virágozni fognak a hívemberek, mint a lilium, és gyökeret vernek, mint a libanoni cédrus. Megvan ez az ige Hóseásból. És ha belegondoltok ebbe a metaforába, ez egy nagyon-nagyon különös metafora, de nagyon nagyot üt, hogyha az ember megérti, miről van szó. A hív embernek van egy látható, meg egy láthatatlan élete. Ez a metafora azt mondja, hogy a föld felett egy törékeny lilium virága van. Ugye egy liliumot nagyon könnyű eltiposni. De azt mondja a metafora másik része, hogy a föld alatti része, ami nem látszik, az pedig egy cédrusnak a gyökere. A cédrus a Libanon hegységen növő óriás fenyő, és képzeljétek el, hogy az úgy nő, hogy amikor kikel a kis cédrusmag, akkor lesz belőle először egy ilyen picurka cserje. Senki nem gondolná, hogy abból valamikor egy ilyen óriás fenyő lesz. És ott megáll a növekedésben, jelentéktelen kis picurka fának néz ki, de amikor a föld felett nem nő, a gyökere elkezd a Libanon hegység mélyére hatolni, ez néha több tíz év, és ez addig tart, amíg nem talál egy erecskét. Ha megtalálta a hegy mélyén az erecskét, amiből az egész életében fog táplálkozni, akkor megindul a föld feletti növekedés, és egy hatalmas fenyő lesz belőle. Hósás azt mondja, hogy na, ilyenek kellene hívő embernek. A mi életünk, és így látják a hitetlenek is, hogy a hívő elpusztítható. Eltipossuk. Jelentéktelen. és így is akarnak bánni velünk. De amit ők nem látnak, a föld alatti rész, az a cédrus hatalmas gyökere, amely egy forráshoz kapcsolódik. A hívő embernek az élete Jézus Krisztushoz kell kapcsolódjon, onnan nyerjük az erőt, és ezért az elpusztíthatatlanság a hívő emberben. Tudjátok, hogy az evangéliumot el lehetett volna pusztítani, már réges-rég megtették volna. Ha az egyházat ki lehetett volna írtani, meg annyi politikai rendszer, zsarnok, diktátor megpróbáltak, már rég kiirtották volna az utolsó hívőt is. De nem lehet. A pokol kapui nem vesznek diadalt az egyházon, Istennek a népén. Azért lesz rendhagyó a mai ige hirdetés, mert nem egy alapigéről fogok végigbeszélni, hanem lesz 6 pontunk, és menet közben a 6 pontnál mindig fogok olvasni egy kis igét, és annál a pontnál arról az igéről szeretnék beszélni, és így szeretnénk majd eljutni az evangéliumtól a hitmélyítés üzenetnek a lényegéig. Az első pontunk János 3 első 7 verse, Nikodémus Jézusnál, hallgassuk figyelmesen. Volt egy farizeus, a neve Nikodémus, a zsidók egyik vezető embere. Ez egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítul, mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhet az ember öreg létére? Bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Meg a testvérek, mi a baj az emberrel? Én szerintem Nikodémus erre jött rá. Baj van az emberrel. Nikodémus egy rabbi volt. A Sanhedrinnek, a 70-ek tanácsának, a vének tanácsának a tagja. Egy képzett rabbi, ma úgy mondanánk, hogy nem csak akár egy teológiai tanárként lehetne nevezni, hanem egy milyen vallásos ember. És éli az Istennel való életét, és minden nap azt tapasztalja, hogy ez nekem nem megy. Nem sikerül. Próbálok Istennek kedvesen élni, nem megy. A tagjaimban van a bűn. Próbálok engedelmeskedni, nem megy. És elmegy ezzel a ki nem mondott kérdésével Jézushoz, és Jézus pontosan tudja, hogy mit akarna igazából kérdezni Nikodémus. Nem tudta föltenni a kérdést, de Jézus felelt a föl nem tett kérdésére. Nikodémus érezte, hogy baj van. Mi baj az emberrel? Miért nem tudok én Istennek engedelmesen élni? Mi nincs a lelkemben békesség? Miért nem tudom betölteni az Isten törvényét, amikor szeretném? És Jézus elmondja, hogy mi a baj az emberrel. Azt mondja, hogy újonnan kell születnetek. Ebben a világban, hogy megérkezünk, mind Istentől elszakadt, elidegenedett állapotban érkezünk meg. Ezt mondja a Biblia bűnesetnek, annak a következményének, és a bűn szónak két jelentése van a Bibliában. Mi általában csak az egyikre szoktunk gondolni, ugye a bűn, amikor valami rosszat teszünk, ami nem tetszik Istennek. De a másik jelentés, amire nem szoktak gondolni sokan, a bűn az az állapot, az Istentől elszakadt állapot is a Biblia szerint bűn. Ez azt jelenti, hogy a legaranyosabb kis csecsemő, hogy megérkezik erre a világra, bűneset után vagyunk, még nem tett semmi jót, semmi rosszat, úgy, ahogy van, méltó a kárhozatra. Tehát, hogy nagyon erősen hangzik, de ezt mondja a káténk is, meg a Biblia is. Ez a baj az emberrel. Elszakadtunk az Istentől. Aki az élet, aki az igazság, aki maga a csoda, az ember elszakadt, függetlenítette magát tőle. És Nikodémusnak tulajdonképpen ezt mondja Jézus, hogy az a baj, hogy nincs kapcsolat. Lehet valaki vallásos, mint hogy ma is nagyon sok vallásos ember van, akit nevelnek a vallásra, tanítanak Jézus dolgaira, jár hittanra, konfirmál, meg van keresztelve, lehet, hogy gyülekezeti tag, lehet, hogy presbiter, lehet, hogy lelkész. Nem jelenti azt, hogy van újjászületett élete. Csak van egy tanult hite. A vallásosságból csak tanult hit következhet. Kell legyen az életünkben egy pillanat, amikor rádöbbenünk, hogy mi Nikodémus, baj van velem. Nem megy. Nem tudok Istennek tökéletesen engedni. Mi a megoldás? Újonnan kell születnetek. Ez a megújulás, nem kell hatalmas dologra gondolni, noha ez hatalmas dolog az Isten részéről, hogy megújít belülről a szívünket, a lelkünket. Amikor az ember az egész lényével odafordul az Istenhez, és kegyelemért kiállt, és elmondja, hogy Uram, egy nyomoronc vagyok, egy bűnös, és nem tudok neked szót fogadni tökéletesen, akkor könyörül meg az emberen az Isten. Ezt az Istenhez való odafordulást hívja a Biblia megtérésnek és újjászületésnek. És azért ez az első pontunk, mert nem lehet a hit mélyítésről anélkül beszélni, hogy föl ne tegyem azt a kérdést nektek, van-e újjászületett életed? Minden gyülekezetben, kivétel nélkül minden gyülekezeten az egész világon vannak újjászületett emberek, vannak nem újjászületett emberek, akik érintettek, vallásosak, akiknek tanult hitük van. A nagy kérdés, amit az első pontban Isten igéje kérdezt tőlünk, van-e neked újjászületett életed? Tudjátok, a vallásos ember nem veszi az eszébe, hogy soha nem a szertartások üdvözítenek. A megtérő Lator nem volt megkeresztelve se. És ott van a mennyben. Nem a szertartás üdvözít. Nem az egyház üdvözít. Nem a konfirmáció üdvözít. Jézus Krisztus üdvözít. És ugye a 1 János 5.12 igéje azt mondja, hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És az első pontunk, és nagyon komolyan magadnak válaszolj, van-e újjászületett életed? És még egy gondolat ide az első ponthoz. Az orvosi egyetemen, hogyha egy vizsgán esetleg az egyik leendő orvos jelölt arra a kérdésre, amit a professzor feltesz neki, hogy onnan lehet megállapítani, hogy valaki él, vagy halott. Erre azt a választ adná, hogy ezt nem lehet megalapítani, hát az hatalmas ívbe kirúgják az orvosi egyetemről, mert megvannak az életjelek, és megvannak a jelei annak, hogy valaki halott. A lelki életben ugyanígy van. Megvan annak is a jele, hogy valaki él. Ugyanúgy, ahogy a testnek a szívdobbanás, a lélegzés, az agyi funkciók, azok az elektromos kis dolgok, amiket lehet mérni, bizonyítják, hogy ez a test él, ugyanúgy, amikor valakinek van újjászületett élete, ott van a hívember lélegzett vétele, a naponkénti imádkozás, a táplálkozás, hogy nem tudunk Isten igéje nélkül lenni. Az az ember, aki nem olvas naponta igét, mert nem hiányzik neki, nagy valószínűséggel lelkileg halott. Aki csak akkor imádkozik, amikor baj van, az nem lélegez. Képzel el, csak akkor lélegezni, hogyha mondjuk ég a házad. Hát rossz esetben is, 55 évente van valami tűzeset a lakásba, 55 évente venni egy lélegzetvételt, elég nagy baj lenne. Mennyi ember csak akkor imádkozik, ha baj van? Az nem élet. Az még a lelki halál. Van-e újjászületett életed? Második pontunk 2 Korintus 5.17, egy gyönyörű ige, biztos tudjátok sokan fejből, Pál apostol igéje. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Mi az, amit az ember kap, amikor Jézus Krisztus felé odafordul a maga elveszettségével, tehetetlenségével. Egy szót kell mondani, mindent. Kapunk új életet. Azt mondja Jézus, hogy eltöröltem a múltadat. Megbocsátattak bűneid az ő vérért. Felszabadult lelkiismeretet kapsz. Ami már nem vádol, ha eszedbe jutunk a múltnak a foltjai. Mert megmosattál a kegyelemben. Békességet kap a hívő ember. Tudjátok, csak az újján nem született embernek békétlen a szíve. Erről is beszél sok helyen a Biblia. Amikor valaki Jézusé lesz, egy olyan békesség árasztja el, amikor ige hirdetést hallgat, akkor belül egy békesség van, hogy olyan jó, hogy én már Jézusé vagyok. A megigazulás szó a Bibliában egy jogi kifejezés, hogy kibékülés történt, Isten és közöttem rendeződtek a viszonyok. Már nem az ellensége vagyok. Bocsánatot kértem. Ő meg megbocsátott. Ismét jóba vagyunk. Nagyon drága ige. Szerintem minden hívő embernek ez a 2 Korintus 5:17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt. És újjá lett minden. Ezért van az, hogy a hívő ember tud tovább menni akkor is, hogyha életében valami hatalmas szégyen volt. Müller György, a nagy árvaház alapító, ugye, aki a egyház történelem egyik nagy alakja, azt tudjátok, hogy egy ilyen pénzhamisító, csaló gazember volt, aki hát ilyen börtön töltelék, de megtért. Megváltozott az élete. Árvaházakat alapított. Isten evangéliumát hirdette. És nem kellett súnyognia minden nap, hogy hú, én voltam a nagy gazember, új életet kapott. Tiszta szívet, fehér ruhát lelkileg, és új életben járt. Harmadik pontunk, János 3:30, keresztelő János drága mondata, és Cseri Kálmánnak volt egy ilyen mondat erről, hogy keresztelő János életprogramja. János 3:30. Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A keresztelő János mondja ezt a tanítványainak, akik kicsit úgy meg vannak rökönyödve, hogy hát ott van az a másik, az a Jézus. Hát több tanítványa van, mint neked. Mi lesz most? És keresztelő János elmondja a tanítványoknak, hogy ez így van jól. Jézusnak kell növekedni, nekem meg kisebbé lennem. Van két olyan bibliai fogalom, amit nagyon-nagyon fontos tudni. Óember és újember. Pál apostol leveleiben találjuk ezt a két fogalmat. Óembere mindenkinek van. Óembernek hívja Pál apostol az ember megromlott bűnös természetét. Az óember nem tud szót fogadni az Istennek. Az óemberünk, ami megromlott, velejéig romlott természetünk, tele bűnös kívánsággal, önzéssel, a magunk akarata cselekvésével, és ellenállástól az Isten szent tiszta akarata felé. Ez az óember. Az új ember pedig, aki a 2 Korintus 5:17-es igéje alapján megújult a belső természet, az új belső természet, amit a megtéréskor ad Isten szentek által az Úr az embernek, és ez az új emberhez növekedni kell. Az új természet már tud szót fogadni Istennek. De ott van bennünk a régi is. A hívő élet gyakorlatilag az óember, új ember naponkénti állandó harca. És azt mondja itt az ige, hogy úgy kell élned a hívő életedet, naponta az új embered erősödjön, Jézus Krisztusban az növekedjen, az óembered, aki állandóan mást akar csinálni, mint amit Isten szeretne, ő meg szépen húzódjon háttérbe, csökkenjen, gyengüljön. Az ó ember, ugye, háttérbe, az új ember előtérbe kerüljön. Van egy nagyon jó történet erről. Volt egy ember, akinek harci kutyái voltak, és úgy keresett mindig pénzt magának, hogy a harci kutyákat, a sajátjait megmérkőztette, és az emberek fogadhattak, melyik kutya győz. És döbbenetes volt azt látni, hogy mindig a gazda nyert, mindig tudta, hogy melyik kutyája fog éppen győzni. És egyszer a barátja megkérdezte tőle, hogy figyelj, nem árulom el senkinek, de áruld már el nekem, hogy te honnan tudod, hogy melyik kutyát fog győzni. Mert bármelyikre teszünk, nem az győz. De te tudod, hogy melyik győz. És azt mondja, na, elárulom neked, az győz mindig, amelyiket megetetem előtte. Félelmetes igazság, az óember-újember harcában mindig az győz, amelyiket megeteted. Az óembert úgy lehet megetetni, hogy a bűnös természetünket tápláljuk. Róma 13 végén találtok egy ilyen igét, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Na, aki úgy gondozza a testét, testi kívánságok ébredjenek benne, olyan filmeket néz, olyan dolgokat olvas, az óemberét fogja táplálni, el is fog bukni. Ott az óember fog nyerni minden csatában. De hogyha az új emberedet táplálod Isten igéjével, naponkénti igéolvasás, gyülekezetbel járás, a közösség, az ima élet, akkor az új embered lesz erős, őt táplálod, ő fog győzni, ő fog kikerülni a csatából. Te melyik emberedet táplálod? Negyedik pont, János 15 első 8 verse. Ez az igazi szőlőtőnek a példázata Jézustól. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Zajkén meg a Padlagi gyülekezet most már János evangélium sorozata van nálunk otthon, és most pont itt a 15-ös fejezetnél járunk, 102 vasárnap óta. Szoktam mondani, hogy még nem lőttek le, úgyhogy még bírja a gyülekezet a János evangéliumát. És ennél a példázatnál megálltunk több vasárnap, mert annyira nagyon-nagyon fontos. Egy nagyon komplex metafora ez. Ebben a metaforában megjelenik az Isten velünk való gondozása. Az atya a szőlős gazda, mondja Jézus. Ő az, aki metszeget, ő az, aki nyeseget, ő az, aki a szőlőt folyamatosan gondozza, mert az a cél, hogy gyümölcsöt teremjen. Jézus Krisztus a szőlőtő. Ha van új életed, akkor a szőlőtőre te beoltattál, te vagy a szőlővesző. Amikor kisgyermek voltam, nagyapámnak nem volt sok szőlője, pár ilyen kis lugas, de minden nap kiment ebbe a kis szőlősbe, kis lugasba, és mondta nekem, sose felejtem el, azt mondja, tudod, a szőlő egy olyan növény, amelyet nem lehet nem gondozni. Ha nem gondoz az ember, akkor borzalmas. Minden nap több centit tud nőni. Hónai hajtásokat naponként csipegette le nagyapám a tő, meg ugye a vesző között vannak a kis hónai hajtások, mert hogyha ezek nincsenek lecsipegetve, akkor nem a szőlőfürdbe, nem a termésbe fecolja a szőlő az energiáját, hanem a növekedésbe. Egy eső utáni napsütéses napon 30 centit tud nőni a szőlőnek a kacsa. 30 centit! Mi szőlővesztők vagyunk. Ugye milyen döbbenetes hasonlat. Isten azt mondja, hogy te olyan vagy, meg én, hogy ha ő nem gondozgatna, akkor mi nem a gyümölcsbe fecolnánk az erőt, nem. Mindenfélében tudjuk beleadni az erőnket. Tele vagyunk, idézőjelben mondom, hónajhajtásokkal, kacsokkal, erre növekszünk, arra növekszünk, itt vizegünk, oda megyünk, ide megyünk, nem gyümölcsöt termünk. Istennek hatalmas munkája az, hogy bennünket sokszor szenvedéssel formál, bajokkal, tragédiákkal, mélységekkel nyeseget, lecsipegeti rólad a hónajhajtásokat, hogy gyümölcsöt teremjél. A példabeszélek 20-31 félelmetes ige, zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Aki károlyit olvasott, tudja, hogy a kékek és a zöldek tisztítanak meg a gonoszságtól. Mi hányszor ágálunk a szenvedés ellen, Istennek az egyik leghatalmasabb formáló eszköze, hogy a te életedből a salakot eltávolítsa, a hónajhajtásoktól megszabadulj, hogy zúzódások és sebek közé helyez. De így tisztul meg az életed a gonoszságtól, és mindenféle pótcselekvéstől, amire mi mindannyian képesek vagyunk. És van egy félelmetes üzenete ennek a szőlőtős példázatnak, itt Jézus arról is beszél, hogy aki nem marad, ő benne. Én tudom, hogy mi reformátusok nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagy hangsúlyt teszünk arra, hogy aki már megtért, a soha nem veszett el. Hisszük is, hogy nem veszett el, de Jézus beszél arról, hogyha azért nem maradsz ő benne. És a beszédje nem marad meg benned. Félelmetes, amit mondasz, hogy az a vesz, ami nem terem gyümölcsöt, hiszen lemetszik, kivetik, tűzre vetik, elégetik. Végtelen egy hangsúlyt helyez Jézus arra, hogy úgy éld az életedet, hogy megmaradj Jézusban. Úgy járd a mindennapjaidat, hogy az ige, amelyre tanítanak téged, az megmaradjon a szívedbe örökre. Ez nem marad meg, akkor úgy jársz, mint a lemetszett vesző. Ez egy félelmetes lehetőség, és amikor a hitre jutottaknak Isten igéje beszél, ezt mindig elmondja Jézus, ezt a példázatot, hogy maradjatok én bennem. Ha nem maradtok én bennem, akkor így jártok. Jézusban kell maradni. Az a szőlővesző, amelyik a tövön marad, az fog részesülni a tő zsírjából. Jézusban levő élet fogja átjárni azt a hívő embert, aki Jézusban megmarad. Ezt szeretné Jézus. Ezért van, hogy duplán felszólít, hogy maradjatok én bennem, én meg ti bennetek. Maradj Jézusban. Ha növekedni akarsz, ha be akarsz menni az életbe, maradj Jézusban. Ötödik pontunk. Zsidókhoz írt levél 5.11, és a 6.8-asig fogom olvasni. Tehát Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének a 11-es versétől a 6. fejezet 8-as verséig olvasom. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mivel hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról való elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét, és a jövendő világ erőide elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amely pedig tövist és bojtorjánt terem, az megvetett és közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Félelmetes egy ige, hogy a Zsidókhoz írt levélnek nem tudjuk igazából ki a szerzője, az ős keresztény gyülekezetet Barnabásnak tulajdonította, aki ugye egy lévita származású volt, ha elolvassuk a zsidóhoz írt levelet, akkor látjuk, hogy hihetetlenül otthon van a zsidó liturgiában, az Isten tiszteletekben, és Júdea gyülekezeteinek lett íródva ez a levél, és amit itt ír, valószínűleg ugye Barnabás, az valami nagyon döbbenetes diagnózis. Azt mondja Júdeában levő keresztény gyülekezeteknek, hogy figyeljetek, az a baj veletek, hogy még lelki kiskorúságban vagytok. Szinte hát majdnem fölteszi a kérdést, hogy hány éve is vagytok Krisztuséi? 5, 10, 20, 35? És megvan itt fogalmazva, hogy ennyi idő múlva már a gyülekezet összes tagjának, tanítóknak kellene lenni, de nem ez van. Azt mondja, hogy teljen éltek. Nem kemény eledelem. Arra van szükségetek, hogy benneteket tanítson valaki a Krisztus beszédének alapelemeire. Félelmetes egy ige szakasz, és gyakorlatilag beszél arról itt az ige, hogy a tanításban, az igei tanításban is van két fajta tanítás. Van a tej. Ugye egy csecsemőnek, akinek volt gyermeke, pontosan tudja, hogy nem velős csontot szoktatok adni, amikor hazaviszitek a kórházból az újszülött picit, nem tudná megenni. Hanem tejecskét kap. Viszont amikor már felnőtt, hát akkor mehet neki a rántott csirkecomb, a nyeles hús, mert azt is meg tudja enni. A tanításban ugyanígy van. Megvan a tejnek az eledele. Azok az alaptanítások, amiket egyébként valószínűleg, hogy mindönk tud, hallott, mindönknek kellene tudni a Szent Háromságról, a halottak feltámadásáról, az utolsó ítéletről való tanítás, vagy akár az óember, új ember fogalma, amiről volt szó egy korábbi pontnál, a megtérés fogalma, a bűnbocsánat, a kegyelem, az engesztelő áldozatnak a fogalmai, tej, eledele, ezek a keresztény hitünknek az alapjai. És megvan a kemény eledel. Megvan az a kemény eledel, amit nagyon fontos, hogy egy keresztény ember, aki már megerősödött a hitben, ő pedig olyan katonája legyen Krisztusnak, hogy ebben a világban, ha találkozik valami nagyon idegennel, szokatlannal, egy szektás valakivel, aki jön egy nagyon tetszetős tévtanítással, így mondja Barnabás, hogy a gyakorlat következtében az érzékszervei már kifinomultak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Kapásból az illető tudja, hogy ez egy tévtanítás, amit éppen hallottam, és az illetőt pontosan tudja, hogy hogyan kellene a helyes igére tanítani. De akinek nincs hallása, aki még lelkileg kiskorú, megvezethető. Ezt az igét a hitmélyítős témánkban azért olvastam fel, mert ez az ige azt kérdezi tőlünk, hogy drága testvér, te hol tartasz a hitben? Hova sorolod magadat? Lelkileg kiskorú vagy, lelkileg kamasz vagy, vagy érett, felnőtt, korú, hívő ember vagy? Hol tartasz most? És az ige azt is megkérdezi, és hol kéne tartanod valójában? Nagyon komoly kérdés. Mert lehet, hogy most azt mondjuk, hogy egész jó helyen vagyok, de hol kellene lenned Krisztus szerint? Hol kéne lenned Krisztus szerint? És milyen eledelen élsz, hogy a tanítást nézzük? A Krisztus beszédeinek az alapelemei, vagy azok mennek? Nem teljen élsz, hanem kemény eledelen. Ha valaki kérdez tőled valamit a New Age-ről, mi Isten igéjének a tanítása, akár a mai modern, divatos dolgokról, ki volt Helena Petrovna, Blavatsky asszony, aki a New Age-et elindította 1875-ben, akkor tudod, hogy mit felelj, és a kérdésre mit válaszolj. Kemény eledet eszünk-e vagy mit tejet? Hol tartunk a hitben? Az egyik állítatos könyvben olvastam azt a gondolatot, hogy nagyon nagy különbség van hívő ember és hívő ember között. Szóval vájtatos könyv így egymás mellé tette azt, hogy gondoljatok bele, hogy van életetnek egy nagy problémája, és két bibliai személy is ott van előtted, akitől tanácsot kérhet. Az egyik a megtért Lator, a másik meg Ézsaiás próféta. Ugye tudod, hogy melyiktől kéne tanácsot kérned? Mindegyik hívő. Mindegyik ott van a mennyben. Pontosan tudjuk, hogy melyiknek van olyan bölcsessége, az Istennel való kapcsolatban egy olyan tapasztalata, világossága lelkileg, akihez lehetne fordulni. Mi hol tartunk? Ha hozzánk jönnének az életük nehéz dolgaival, a keresők bennünk kit kapnának? És a hatodik pontunk, szintén Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 19-től 23-as versig. Zsidók 10, 19-től 23-ig fogom olvasni. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van, aki az Isten háza felett áll, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. Amire fogunk ebből a hosszú mondatból figyelni, az a kicsiny rész, hogy teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által. Jézus Krisztusnak a vére az az egyetlen engesztelő áldozat, amiben van a te életed megváltása, a bűneid összes bocsánata. Ebben van az új életed, a mennyei Atya Jézus Krisztus vérének az érdemért fogad el téged. Erre lehet, hogy azt mondjátok, hogy ezt mindenki tudja. Meg ez olyan dogmatikusan hangzik. De tudjátok, hogy miért fontos ezt újra és újra tudatosítani? Mert nagyon gyakran az ember innek ilyen a szíve, hogy a saját teljesítményünkkel akarunk Isten elé járulni. És így már nem lehet. Amikor legelőször kerested az Urat, úgy, ahogyan sohasem. Amikor először kiáltottál úgy Istenhez, hogy az életedért, az üdvösségedért mi alapján közeledtél Jézushoz? A vérének az érdemért. Ez az, amit rádöbbenve felfog az ember, a bűnös ember, hogy Pál így mondja, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hát tele vagyok bűnnel. Jézus Krisztus az ő vére által. Van egy engesztelő áldozat, ami a te életedért lett bemutatva, ami érvényes, és ezért az egyetlen egy engesztelő áldozatért mehetsz be a mennybe. Ez Jézus Krisztusnak az érted kiontatott vére. Gyakorlatilag ez a evangélium ABC-je, de ennél az ABC-nél nagyon fontos tudni, hogy ezt nem feledhetjük el. Ezt az ABC-t ezt nem teheti félre soha a hívő ember. Soha nem felejtheted el, hogy a te életed azért lett befogadva a kegyelembe, azért kaptál bocsánatot, azért lehetsz kedves Isten előtt, mert Jézus Krisztus az ő vérét, életét odaadta érted. Vér nélkül nincs bűnbocsánat, azt mondja a Biblia. És az a vér, amelyikért te bocsánatot kapsz, az nem a te véred, az Jézusé. Őt büntették meg a te minden gonoszságodért, minden önzésedért, minden hazugságodért, minden istentelen dolgodért Jézust büntették meg, rajta hajtották végre a te ítéletedet. Ő meglakolt helyetted. A te ítéleted helyén. Ez történt nagypénteken. És Isten elrendelte, hogy na az a bűnös, aki erre az engesztelő áldozatra fog hivatkozni, hogy Uram, ezért bocsáss meg, azért a vérért, amit ott a nagypénteki áldozatban kiontottak, Krisztusén, az a bűnös fog kapni bűnbocsánatot, új életet, új szívet, üdvösséget, örök életet, fiúságot, mindent. Ez a hívő élet ABC-je. Amikor valaki Jézusé lesz, akkor ez evidens lesz, meglátta és örül neki. Bűnömért saját magam eleget tenni nem tudtam volna, Krisztus eleget tett helyettem, áldott legyen ő, megköszönöm, befogadtattak engemet, az Isten kegyelme, az ő lelke befogadott az atyai házba, elkezdődik a hívő életed. És tart x éve már, el ne felejtsd, hogy az az érdem, ami alapján te Krisztushoz közeledhetsz, az a mai napig az ő vére. Miért mondom ezt? Azért, testvérek, mert bennünk van ez a teljesítmény, meg ez az érdem gondolat. Ez nagyon erősen egyébként a katolikus egyházból beszüremkedik sokszor a protestantizmusba, és úgy gondolkodik sokszor a hívő ember, hogy ma egy picit ügyesebb voltam az Úr előtt, ma tisztább voltam az Úr előtt, ma nagyon jó dolgokat tettem Istenért, úgyhogy ma hatékonyabban tudok imádkozni, és mindig az ember is ki is húzza magát, hogy Uram, hát itt vagyok, mert most szolgáltam neked meg. Nem. Egyedül Krisztus véréért. Nem úgy van, hogy Krisztus vére meg, ami nagyon ügyes egyházi életünk. Nem. Egyedül Krisztus vére. És ezt soha nem felejthetjük el. Amikor az éneket most tanultuk, érdemes a négy verszaknak a szövegében fölfedezni azokat a változásokat, hogy miről szól ez az ének. Remélem figyeltétek, fantasztikusan meg van fogalmazva. De első verszak, ahonnan indul az ember, ó, hogy volt idő, mikor még éltem, csak magamnak én. Ugye Krisztus nélkül. Halláma, mint hív szelíden, tehát meghallja az evangéliumot, hogy Isten szeret, megváltott, néven hív, jöjj, legyél az enyém. Ám de így szólt a büszke szívem, semmit te, Uram, mindent én. Hát ne szóljon bele Isten, majd én élek, ahogy én akarom. Mennyi ember van, aki így él? Így él, hogy ne szóljon bele Isten az én életembe, majd én eldöntöm, hogy én hogyan élek. Rengeteg ember így él, és ez baj. Ez az Isten nélküli élet. Ez tud az ó ember szerinti élet, amit ugye, ami nem mehet be a mennybe. Aztán a második vers. Ám de megleltél, s megpihentem vérben ázott fád tövén. Tehát megtért. Végre lett új élet. Megszületett benne az új természet, aminek ugye növekednie kell, de még ugye ott van az ó ember a régi, és hogyan folytatódik, hogy látta a nagyszerű szerelmed, és büszke szívem lassan enged. Van, amit te, ha van, amit én. Mennyi ember itt tart még hívő ember, hogy van, amit belengedek Istennek, ja, de hát abban még nem. Ez a második vers. Van, amit te, Uram, van, amit én. Aztán jön a harmadik verszak. Ám de szent lelked varázsát mind forróbban érezém, én kisebb levék, te nőttél, János 3.30-as ígére megjelenik, neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem, és a forró vágykél a szívemben, többet te, Uram, kevesebbet én. Áldott dolog, amikor a hív ember már ebben a fázisban van, hogy vágy van a szívemben, hogy olyan jó lenne, ha nem, mint én öngyűen élnék, hanem Krisztus jobban megjelenne az életem, én kisebb lennék ő, meg nőne bennem. És azért imádkozik a hív ember. De ez a harmadik vers. És a negyedik vers, ide kéne eljutni, ez a lelki nagykorúság. Oda a hegyek magasak, a tenger zúgó árja mély. Hát igen, a hegyek, a mi büszke élünk, az egónk, az nagyon magas. Isten tengernyi szeretete, ugye az meg nagyon mély. Ám de még nagyobb szerelmed, ületeljes győzedelmet. És mi az utolsó refrén, azt mondja, mindent csak te, semmit én. Mi hol tartunk? Mindent csak te, semmit én. Jézus Krisztus az életét, a vérét adta azért, hogy mi bemehessünk a mennybe. Hogy eltöröltessenek a mi bűneink. Aki ezt a súlyt felfogja, hogy mit tett az Isten értem, ő szolgált, a teremtő szolgált a lázadott teremtményért. Fantasztikus. Ekkora szeretete. Az el fog jutni oda, hogy Uram, akkor én odaadom a szívemet, az életemet, a vágyaimat, a terveimet, és legyen úgy az életemben minden, ahogy Te akarod, és ne úgy, ahogy én a nyambat tönző gondolataimmal úgy elterveztem, hogy na majd milyen lesz az életem. Mindent Te, semmit én. Akarsz-e ide eljutni? Egy történettel zárom. Volt egy virágzó, benszülött gyülekezet, ami hanyatlani kezdett, és nem tudták a benszülött hívők, hogy miért laposodott el úgy a hívő életünk, meg a gyülekezeti életünk. Többen hogy gondolták, hogy jó lenne egy megújulás, egy ébredés, és abban látták a megújulást, hogy hát hívjunk meg valamilyen nagyon-nagyon neves ige hirdetőt, akinek a szolgálata már sok ilyen áldást hozott, úgyhogy kiválasztottak valami nagy nevű ige hirdetőse, és meghívták. Az első hívás, ez az ígérdető nem is válaszolt. Kíváncsi volt, hogy milyen komolyan gondolják. Hát a benszülött gyülekezet még egyszer írt neki. Meghívták. De nagyon szeretnénk, hogy eljöjjön. Kitartottak. Erre se válaszolt. A harmadikra küldtek neki, előre megvették a jegyet, oda-vissza neki a repülővel, de mi szeretnénk, hogy eljöjjön. És erre választott, mert látta, hogy ezek tényleg komolyan gondolják, ide érdemes elmenni szolgálni. Hogy írt nekik, hogy igen, akkor megyek, 3 napot fogok lenni közöttetek, 3 este fogok szolgálni, és arra kérem a gyülekezetet, hogy külsősöket ne hívjanak, periférikus embereket ne, csak a gyülekezet aktív tagjai legyenek ott, azokhoz kívánok szólni. Megérkezett a áldott életű igehirdető, és az első alkalom estején kérdezte a gyülekezetet, hogy tudjátok-e, hogy miről fogok közöttetek beszélni. És hát senki nem tudta, de tegye fel a kezét, aki tudja, senki nem tette fel a kezét. Azt mondta a nagy igehirdető, hogy hát ha senki nem tudja, hogy miről fogok szolgálni, akkor nem mondok ma semmit, nem prédikálni fogok, hanem leülünk és imádkozni fogunk, imaórát tartunk. Imádkozunk egymásért, a megfáradtakért, a betegekért, a langyosakért, a keresőkért. Imádkozunk az Úrral való közösségért, hogy imádkozunk. Ugye a gyülekezet nagy csalódásra lett, hogy el is prédikált, hát meghívtuk messziről a világ végéről. Úgyhogy megbeszélték, hogyha másnap, este a második nap megkérdezi megjön, hogy tudjátok, hogy miről kívánok szolgálni, akkor mindenki fölteszi a kezét. Így is lett egyébként, megkérdezte, hogy na, már második nap, tudjátok, hogy miről fogok szolgálni közöttetek. Mindenki föltette a kezét a gyülekezetbe, ugye megbeszélték. Az igehirdető következőt mondta, hát ha mind tudjátok, akkor nekem már nem is kell semmit sem szólnom, úgyhogy ma is imaórát tartunk, imádkozni fogunk ugyanazokért a dolgokért, mint tegnap, úgyhogy lecsücsülöm, imádkozunk. A gyülekezet megint csalódott, hogy elhívtuk, azt imádkozni kell. Harmadik nap megbeszélték, hogy tudjátok mit? Összesúgtak. A fele fölteszi a kezét, másik fele nem. Kihúzzuk majd a nyulat, ugye a bokorból. Harmadik este eljött, megint megkérdezte az igehirdető, hogy tudjátok-e ma már, hogy miről fogok szolgálni közöttetek? Hát fél társulat föltette a kezét, a másik fele ugye nem tette föl. Következőt mondta a nagy igehirdető, akkor akik tudják, majd mondják el azoknak, akik nem tudják, ma is imádkozni fogunk. Tartottak egy imaórát. És amikor véget ért az ima közösség, akkor mondott egy nagyon rövidke prédikációt, elmondta nekik, hogy tudjátok, soha nem ott van ébredés, ahol hívnak egy nagy levű igéhirdetőt, mert majd ő megoldja. Soha nem ott van ébredés, ahol azt mondjuk, hogy na hozunk a másik kontinens, vagy tuti módszert, és akkor majd Isten országa itten beindul, mint a gőzmozdony. Azt mondja, mindig ott van ébredés, amikor aki tudja, hogy mi az evangélium, elmondja annak, aki nem tudja, és akik meg tudják, elkezdenek imádkozni egymásért, a másik emberért, a megfáradtért, a langyosodóért, a terhet hordozóért, a betegért, a szomszédért, az ellenségért. Visszautazott, de a gyülekezet meg nagyon nagy bűnbánatot tartott. És meg is elevenedett. Hitmélyítés. Nem kell hatalmas dolgokra gondolni. Arra, amit ez a nagy nevű hirdető mondott a benszülötteknek. Jézus. Vele járni, vele élni, benne megnövekedni. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szeretnénk, Úr Jézus, neked megvallani azt a rutint, amivel tudjuk élni a keresztény életünket. Bele sem gondoltunk talán eddig ebbe, hogy ahogy veled járunk, az egy rutin. Rutinosan nyitjuk fel a szemünket, és rutinosan nyitjuk ki a Bibliánkat reggel, rutinosan nyúlunk a bibliolvasó kalauz felé, rutinból mondjuk el az imádságainkat. Aztán elindulunk, és sokszor nem viszünk téged magunkkal, hanem megyünk mi magunk. Megyünk magunk a saját utainkon, nélküled megyünk dolgozni, meg a boltba, meg imádság nélkül ülünk be az autóba, és úgy vezetjük az autónkat ide-oda, meg az ország túlsó felére, és rutinból élünk, és nem tudjuk aztán a végén, hogy miért laposodott el minden. Miért nem találunk örömet a gyülekezeti életben, a veled való kapcsolatban? Miért nem szól úgy a Biblia, mint évekkel ezelőtt, amikor kinyitottuk, és minden szó megszólított? És néha azt gondoljuk, hogy anyád, veled van a baj. Bocsáss meg, hogy ilyenek vagyunk. Szőlőtövek vagyunk. Tele hónajhajtással, tele minden ágat növekvő kacsokkal, gyümölcs nélkül. Olyan jó, amikor megállítasz, és olyan jó, amikor van egy ilyen gyülekezeti nap, amikor életünket megállítod ország világossága elé. Jó, amikor bennünk csendet teremtesz, és azok az igék, amiket azt itt a gyülekezetben nekünk, azok megszólítanak, egy-egy gondolattal megragadsz, eltalálsz, bűnbánatra indítasz, és megláttatod velünk, hogy te eddig is kész voltál. Te jöttél volna velünk. Te mindent adtál volna, de mi nem figyeltünk rád. Sokszor elrohantunk mellőled. Te beszéltél hozzánk, de mi egészen másra figyeltünk. Te adtad a vezetésedet, mi meg a saját szívünk szerinti gondolatot jobban kedveltük. Mutattad az útirányt, és elindultunk másfelé. Könyörülj meg rajtunk. Azt is szeretném ma megvallani neked, hogy olyan gyakran az óemberünket tudjuk táplálni, mert nem figyelünk arra, hogy az ige megmondja, hogy ne úgy gondozzátok a testet, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Olyan jó most tudatosítani, hogy az új embert kell táplálni. És az az emberünk fog győzni, aki táplálékot kap. Az óemberünket tápláljuk, akkor bukdácsolni fog az életünk. Bukásról bukásra fogunk rászorogni. De ha az új embert, akkor tudunk gyümölcstermő, győzelmes életet élni. Áldott légy véred érdemért, hogy ilyen drága volt neked a mi életünk, hogy föláldozta az Úr Jézus magadat, hogy mi benehessünk a mennybe. Hogy új életet kapjunk. Tiszta fehér ruhát, új szívet, békességet, megtisztult lelkiismeretet, örök életet. Áldott légy, hogy örökké való szeretettel szeretsz. Köszönjük azt is, hogy most is itt vagy közöttünk. Te vagy az, aki megérintettél, aki átölelsz. Te vagy az, aki beszélsz velünk az igén keresztül. De bocsáss meg, amikor annak ellenére, hogy te beszélsz velünk, csalódottak tudunk lenni, mint az a benszülött gyülekezet. Ne haragudj ránk, amikor olyan nehezen fogjuk fel, hogy mit akarsz mondani. Kérünk téged halló füleket. Lelki hallást. Lelkileg látó szemeket. Tőled nyert világosságot. És szeretnénk kérni, hogyha most majd énekeljük az éneket, járjon át bennünket az a változó reflén, és hadd jusson el mindegyikünk élete oda, hogy mindent te semmit én. Munkálkodj bennünk, Úr Jézus. Hadd legyünk örömed, koronád, dicsőséged. És hadd találjunk örömet a veled való csodálatos kapcsolatban. Ajándékozz meg ezzel. Amen. Tiétért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mózes áldását hallgassuk és álljunk fel, fennállva vegyük az áldást. Így szól Mózes áldása, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is, szeresd az Urat a te Istenedre, és hallgass az ő szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és én visszaadom a szót a házigazdának.
Köszönjük az ige hirdetés szolgálatát, mert a felügyelőt a lelki ismeretünket.
Az
Úr Jézus. Köszönjük szépen. Az énekkel fogjuk beszélni a kérdésre a szüket, és akik majd belül nyaralnak a borkocsról, a városok és a gyülekezeti házban, és akkor zárás éppen énekeljük a kérdésre.
Hogy volt idő, mikor hittem csak magamnak én, hallám a mindjéte viden, ám de itt ott üske szívem, semmi több, minden csak én. Semmi több, minden csak én. Ha meglett és megpihentem, térben áthoztam a tövén. Láttam nagy terű teremet, s büszke szívem gyorsan enged. Van mit tedd, van mit én, van mit tedd, van mit én. Neked varázsa, mint forróban éred én, Thank you.